szeretettel köszöntelek benneteket. Így szól Isten igéje 2 Korintus 10, 4-től 2 Korintus levél 10, 4. versétől olvasom Isten igéjét. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására, ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet. Szeretnék egy kérdést feltenni nektek. Szeretitek az Úr Jézust? Halleluja, én is szeretem. Nagyon szeretem az én megváltó Krisztusomat, aki az ő életét adta értem. 13 éve vagyok az Úr gyermeke, és amikor készültem erre az alkalomra, tele volt a szívem, Uram, mi az az üzenet? Nem ismerem ezt a gyülekezetet. Most kerültem Debrecenbe, augusztusban, eddig Pesten szolgáltam a 8. kerületben, benne a sűrűjében. Ott volt gyülekezetünk, és hát kaptunk egy menetparancsot, úgy mondják nálunk az üdvhadseregbe, hogy menetparancs, és menni kell Debrecenbe. Örültünk neki, fájt is a szívünk, és mikor idejöttünk, akkor az Úr tudtam, hogy előttünk jár, mert megígérte. Mert azt mondta, az én orcám megy előttetek. És amikor ma készültem, mondom, Uram, mi az üzenet? Akkor a hét elején egy igét kaptam a csendességemben, a 2 Timóteus 1-et, 1-8-ból, ami így szól, ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt. És megvolt a bevezető. Először a bevezetőt mutatta meg az Úr. Tegyél rólam bizonyságot az én dicsőségemről. És ide írtam magamnak bizonyságtétel. A bevezetőmben a bizonyságomat szeretnék elmondani, azt a bizonyságot, amit az Isten elvégzett bennem, az én családomba. Hogy az Úr Jézus kegyelme milyen hatalmas és végtelen, és milyen széles, és hosszú, és magas, és mély. Roma származású vagyok, édesanyám egy analfabéta cigányasszony, aki nem tud írni, olvasni. Édesapám meghalt fiatalon, zenész volt, otthon nem volt se biblia, se újság, se könyvek, semmi. Egyedül apámnak a hangszere volt otthon, meg az én hangszerem a nagybőgő, amint tanultam. És ezt tanultam meg apámtól, hogyan kell zenélni, cipőt pucolni, fölöltözni és menni muzsikálni. És nagyon hamar szerelmes lettem a volt feleségem, volt mennyasszonyomba, most már feleségem. 16 éves voltam, amikor beleszerettem. És mondtam, kedvesem, én szeretném a te lenni a feleségem 16 évesen. Hát ez nem tetszett a anyósomnak, amikor megkértem a kezét 16 évesen, és nem engedték. Hát mi meg elszöktünk. Leléptünk, megoldottuk ezt a szülői dolgot, de ezt senkinek nem tanácsolom. Nagyobbik lányom 22 éves, és még nincs férni, a kis, a középső 20 éves, és van egy 14 éves fogadott gyerekünk, az is lány, és még a kutyám is lány. De az Úr Jézussal ketten vagyunk otthon, mint férfiak, ő és én. 28 éves voltam, amikor az Úr Jézus Krisztus kegyelme elért hozzám. El kell mondani azt, hogy 16 éves koromban volt egy ördögi szeánsz, ahol én eladtam a lelkemet az ördögnek tudatosan. Pénzért, hatalomért, nőkért, hogy ez mindig meglegyen az életemben az egyik barátommal. Sőt, több szeánszon vettünk részt. És 22 éves koromban mindenem megvolt. Telkem, kocsi, gyermekem, saját vállalkozások voltak. Diszkom volt, zöldségboltom volt. Mim volt, büfém volt, farkastétem Budapesten az egyik temetőbe. Mindenem megvolt, de nem volt boldogságom. Kicsit iszogattam, elnézést, hogy így fogalmazok, de ez volt, kicsit megvertem a feleségemet, ha fölidegesített. Ha fölidegesített valaki, ugorottam a kocsiból, és kapott egy-két sallert tőlem. Most így fogalmazok, de nem, ne értsetek félre, nem akarok Csak az igazat mondom, ami volt. És kaptam egy Bibliát a Telek szomszédomtól. Érdekes Jehova volt. És ki volt belőle húzva az a rész, hogy hárman tesznek bizonyságot. Én még akkor ezt nem tudtam, hogy mit jelent. És feleségem elkezdte olvasni az igét. Ő közben megtanulta a kártyavetést, másoknak jósolt, engem abszolút ismert, tudta, kibe vagyok szerelmes, hol voltam, mit csinálok. Teljesen ilyen szellemiséggel, lelkülettel éltünk. És mi azt mondtuk, hogy nekünk ez nagyon jó. És egyszer az egyik szomszédunk szólt, hogy gyere gyülekezetbe. És mondtam, hagyjál engem békén a gyülekezettel, te csak menjél, én meg megyek, csinálom és keresem a pénzt. És ez a szomszéd elkezdett értem imádkozni. És amikor elkezdett értem imádkozni, valami megtört az életembe. Mert ez újonnan született keresztény volt. Megtört valamit az életembe. Én nem tudtam. Csak azt tudtam, hogy utána bármihez nyúltam, semmi nem sikerült. Odáig eljutottam, hogy feleségem el akart válni. Keresse az ügyvédet, hogy hogy hagyjon engem ott, mert nem bírt velem élni. És akkor egyszer csak elmentünk egy gyülekezetbe. És akkor beléptem az ajtaján, hallottam, mint az asszony az ő ruhája szegélyét, megragadjuk az Úr jelenlétét. Ez az. Szíven ütött az ének. Szíven ütött a dicséret. És most azért mondom a bizonyságomat, hogy testvérem, te is emlékezzél, honnan hozott ki az Úr. Most éld át velem te is. Erre kaptam palancsot, hogy éld át te is, hogy honnan hozott ki az Úr, emlékezz. Emlékezz, hogy hogyan hallottam én Krisztust. Ki volt nekem? Emlékezz. Mert én is emlékszek most, és átjárnak azok az örömök, amikor Krisztus felragyogott nekem. És eljött az a pillanat, amikor bemerítkeztünk, átadtuk az életünket, de nem volt lelki gondozom. Egy nagy gyülekezetben voltam. És akkor történt velünk egy olyan szellemi esemény, amikor ördögöt tűztek a gyülekezetben, és teljesen összezavarodtam. Sírtam, nevettem, mintha nem a földön jártam volna. Azt hittem, hogy mindig Isten lát, és haragszik rám, és nem mertem a feleségemmel együtt lenni sem, mert Isten néz, és az bűn, és semmit nem tudtam Krisztusról, csak azt tudtam, hogy Jézust meg akarom ragadni, mert ő szeret engem. Ennyit tudtam. És akkor elkerültünk egy lelkipásztorhoz, ahol tudtunk beszélgetni, és ez a lelkipásztor oda vezetett Krisztus keresztjéhez. Rámutatott a vérre. Rámutatott arra az igére, ami az szívemnek egy nagyon fontos igé, a szabadító igém, a János 8.36, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóságá szabadok lesznek. És akkor ott átéltem a feleségemmel a szabadulást. Egy napon. Rádöbbentünk, hogy amit csináltunk, Isten őt utálatos. És mi szabadok akartunk lenni. Egy új életet akartunk kezdeni. És amikor megtörtént ez a szabadítás, hazamentünk másnap a feleségemmel reggel, ittük a kávét, és hallgattunk egy igehirdetést, és azt mondtuk, Úr Jézus, átadjuk neked az életünket, gyermekeinket, a házunkat, a házasságunkat, mert mi elrontottuk. És most 25 éves házasok vagyunk, februárban leszünk 25 éves házasok. Istennek van hatalma. Van hatalma. Én soha nem gondoltam arra, hogy lelkipásztor leszek, amikor a diszkóban a táncos lányok félmeztelenül táncoltak ott, és főnök úr, és én voltam ott a minden kiskirály, mondjam így. De Isten nagyon mélységbe lehúzott, és megmondta, hogy onnan emeltelek ki. Te lehet, hogy nagy voltál mások szemébe, de az én szememben semmi voltál. És Isten a szemétbe lemert ki, és tisztított meg, és állított kőszikrára, dicsőség neki. Téged honnan hozott ki? Honnan hozott ki? Te tudod? Én tudom. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, hogy tudd, hogy honnan hozott ki az Isten. És emlékezz. És emlékezz. Aztán vezetett az Isten. 30 éves fejjel elkezdtem gimnáziumba járni. Feleségem befejezte is a tanulmányit közben, én is elkezdtünk tanulni, és kaptam egy vezetőigét. Aki eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas Isten országába. Ez is üzenet, testvéreim. Megfogtad az evangéliumnak a szarvát. Megfogtad, rátetted a kezed, elhatároztad, hogy az Úr munkáját végez. Ne nézz hátra, mert ferde lesz a nyomvonal. El fogsz menni, ha hátra nézel. Nem szabad hátra nézni. Azt ott kell hagyni, a tenger mélyébe kell vetni. Mindig az Úrra kell nézni. És ez volt, ami segített a érettségibe. Ez volt, ami segített a teológián. Ez volt segíteni, amikor szolgálni mentem. Gyermekeket fogadtunk. Volt, mikor 6 gyermeket fogadtunk örökbe. Nevelőszülők lettünk. Mert az Isten azt mondta, hogy ezt tegyük, és tettük. És 9 gyerek volt otthon, és azt sem tudtam, hogy hol a fejem, és vizsga, 12 órás szolgálat, plusz börtönmisszió. 12 éve járom a börtönökben Magyarországon, hogy hirdessem a romáknak, benti romáknak, hogy térjetek meg a bálványisten imádatból, a saját isteneteknek az imádatából. Tegyétek le, és térjetek meg az élő Krisztushoz, a feltámadhoz, aki nem ki van feszítve és lóg a feje, hanem ő valóban élő Krisztus. Nagyon jó ezt átélni, most, hogy nektek mondom. És utána megkaptam az elhívó igémet, testvéreim, az Abcsel 20-28-ból, viseljetek gondot át magatokra és az egész nyájra, amelynek őriző tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Általában ezt úgy szoktuk mondani, hogy ez pásztori elhívó ige, de én azt gondolom, ebben több van benne. Először mi testvéreink magunkra kell gondot viselni, testünkre, a lelkünkre, az Úrral való kapcsolatra. Ez az első, ez a legfontosabb, és utána jön, hogy őriző vett bennünket a Szentlélek, és legeltessétek. És minden olyan szolgálat, amely a gyülekezet védelmére van, kiszolgálására van, legyen az ima, dicsőítő, és a Szentlélek az a téged bízott meg, az a te feladatod, azt tenni kell. Mert a Szentlélek választ ki bennünket erre, és mindenkinek adott az Isten szolgálatot, a bizonyság szolgálatát bizonyosan. Mert akik az Úr Jézus Krisztusról bizonyságot tesznek, azok, akik legyőzik a sátánt, az ő bizonyságtétel erejükkel. Mert erő van a bizonyságtételben, és hiszem, hogy most a szívedet átjárja a Szentlélek. Nem azért, mert én beszélek. Azért, mert róla beszélek. A Krisztusról, a mindenhatóról, aki az életét adta, aki nagyon szeret. Nem nézi, faj, nem, iskola, ezzel nem foglalkozik. Ő a szíveket vizsgálja. Erről még lesz egy pár szó, mielőtt még a felolvasott igére rátérnék. De az van itt a jegyzetemben, hogy jó volna megállni egy kis imádságra. Ha a szívedben gerjed a lélek, hogy megköszönni. Uram, köszönöm, hogy honnan hozták ki. Tegyük meg. Tegyük meg. Akit indít a lélek, egy páran. Akiben ott van az, hogy Uram, köszönöm, de jó, hogy emlékszem. De jó, hogy tudom, hogy honnan hozták ki. Tedd meg. Adj dicsőséget most az Úrnak. Az előbb dicsértük az Istent énekkel, hogy szent vagy, egyedüli vagy. Dicsértük énekkel. Most dicsérjük imádságban. Én befejezem. Szívetekben tegyétek ezt meg. Röviden, 1-2 mondatban. A nevedet, hogy nincs más Isten rajtad kívül, csak te, mindenható Krisztus Urunk, hogy tied a királyok, te vagy a királyok királya. Áldott legyen, hogy neked adatod minden hatalom menjen földön és föld alatt. És áldott legyen, hogy aki segítségül hívja a te nevedet, az üdvözül, az megtartatik, az megszabadul. Áldott legyél, hogy erős Isten vagy, olyan Istennek, akinek van hatalma, mert te alkottad, és te tartod fönn ezt a földet, és ezért most dicsérünk téged. Amen. Halleluja. Olyan jó közöttetek lenni, hallani az imádságot, gerjed a szívem, borzogok minden. Hú! Hú, de jó. Jó a testvérekkel együtt lenni. Folyik az olaj. Na, menjünk vissza az igéhez. Szeretek ilyenkor prédikálni adventkor, mert olyan jó arról prédikálni, hogy Jézus megszületett, és írásos bizonyítékaink vannak róla. Tehát tényleg a hitetlen embernek, akik okoskodnak Istennel szemben, azoknak oda lehet tárni. 330 bizonyíték van arról, és már beteljesedett prófíc, hogy Jézus eljött, és élt, és megtett, amit meg kell. Miről beszélünk? Gyere, olvasd a Bibliát, és lerontunk minden olyan okoskodást, amit a Krisztus ismeretével szemben az emberek emelnek, amik maguktól vagy éppenséggel a sátán helyezett beléjük gondolatot, és ez ellen építkeznek az Isten ismeret ellen. De milyen jó, hogy ott van az írás a kezünkben, és ezzel tudunk rombolni. De még mielőtt elmondanám az igét, ami a szívemben van, le van írva, hogy Az Ézsaiás 9:5-ben, hogy mert egy fiú születik nékünk, fiú adatetik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Csak annyit erről az igéről, hogy így adventkor olyan jó azt mondani, hogy erős Istenünk van. Erős. Olyan Istenünk van, aki uralkodik. Király a mi Istenünk, és békességének fejedelme, a békesség fejedelme. Az emberek úgy keresik a békességet, úgy szeretnék a biztonságot, a nyugalmat, a kiegyensúlyozott életet, és nem találják meg a pénzben, a párkapcsolatban, ezt nagyon jól tudjátok, nem találják meg a világban. És egy névben benne van a békesség, a Jézus Krisztus nevében, a békességnek a fejedelmében. Milyen jó ezt oda tárni az embereknek. És testvérem, tárjátok oda, mondjátok, hirdessétek, erre hívott el az Isten, hogy van békesség, létezik a békesség fejedelme, akiből, amiből származik az igazi béke, a harmónia. Az Jézus Krisztus. Olyan jó, hogy ezt mondhatjuk. A másik pedig az, hogy a Mikás 5:1-ben, te pedig Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Itt is az van, hogy egy uralkodót ad nekünk a mindenható Isten. És van benne egy csodálatos elrejtett gondolat. A legkisebb népből, Júdából. Olyan jó, hogy látni, hogy Júda volt az, akinek meghaltak a gyermekei, és két fia lett az ő menyétől, és ebből a legkisebbből hozza föl a mindenható Isten, a mi Urunkat, a Jézust. És itt meg kell állni azon, hogy Istennek a jellemvonás az, hogy a kicsikre odafigyel, nem veti meg a kicsit, a keveset. Istennek ez a jellemvonása. És nekünk is ez legyen a jellemvonásunk, hogy figyeljünk a kisebb fajta emberre, aki anyagilag esetleg nem gazdag, esetleg nem olyan tanult, esetleg más a származása, kisebbhez tartozik, kisebbséghez tartozik. Istennek gondja van rájuk. Legyen a szívünk nyitott erre, hogy Istennek ezt az oldalát is lássuk meg. Mert Isten nem a nagy Izraelből hozza, hanem Júdából, a legkisebbből. Tanítson ez bennünk alázatra, mert Isten azokat választotta, az Isten, aki a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy a semmikét adja a valamiket. Jó ezen elgondolkodni, hogy Uram, a semmiket választottad, de jó, akkor én is semmi vagyok, engem választottál ki. Nem? Egyenes logika. Meglátni, hogy semmik vagyunk, porszemek, mullandók, kicsinyek, törékenyek. Ma vagyunk, holnap nem. Vannak terveink, ugye fiatalok? Olyan jó, hogy sokan vagytok, áldjon meg az Isten benneteket. Még jobban, hogy megáldott, hogy ennyien vagytok, és itt ültök vasárnap délután. Sok terv, de legyen a tervek mögött mindig ott az, hogy kicsi vagyok, törékeny vagyok, Isten kegyelme tud engem csak hordozni és megtartani, és célba vezetni, amit ő mutatott nekem. Legyen ott a szívünkben ez a gondolat. Tovább menve, hogy az idő megy, tényleg gonoszak az idők, pláne egy Isten tisztelet alatt. Az Ézsaiás 61, ami rá fog vezetni a Korintus levélre: Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, hogy elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsájtást a megkötözöttek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Jól ismerjük ezeket az igéket, és tudjuk, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus ezzel az igével kezdte el szolgálatát. A Lukács 4:14-ben olvassuk, és ott mondja azt, hogy a szabadulást hirdessek a foglyoknak. Én úgy örülök, hogy részt vehettem az ima alkalmon ott bent. Nagyon, nagyon áldott volt, és megerősített Isten. Hát mert a szívemben az volt, egy olyan gyülekezetben, mely akkorban bemerítkezett, tesók vannak, szeretik az Urat, és mégis ez van a szívemben, hogy ezt kell nekik ma mondani, hogy ez az üzenet, jön már a szabadító. Jön már a te szabadítód. Jön. Hiszed? Hiszed? Igen, Geza, hiszem. Hiszed? Amen. Jön már a te szabadítód. Jönni fog. És biztos vagyok benne, hogy az életedben vannak olyan dolgok. Házasság, munkahely, párkapcsolatban, testvéri kapcsolatban, ahol szükség van a szabadításra. Jön már a szabadítód. Megoldja. Megoldja. Csak két dolog kell hozzá. Egy. Be kell látni, hogy nem vagyok szabad az életemnek azon a területén. És kimondani azt, szükségem van a te szabadításodra. Képtelen vagyok megszabadítani magamat. Őszintén beszélek, még testvéri kapcsolatban is sokszor képtelen az ember igazán képmutatás nélkül szeretet mutatni. Az Isten szabaddá akar tenni bennünket. Jön már a szabadítód! Fiatalok, megélhetési lehetőség, vizsga lehetőség, nem tudom milyen élethelyzetben van. Ez az üzenet, jön a szabadítód, a te szabadítód jön. És hatalmas ez a szabadító. És van hatalma, hogy megszabadítson téged. És az Úr teljes szabadítást hoz. Nem fél szabadításhoz. Mert erős Isten született nekünk Betlehemben. Hatalmas Isten született nekünk. A fölolvasott igében az van, hogy hadakozásunk fegyveré ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében. Ebben az ige részben Pál arról beszél, vádolták őt. Vádolták őt, mert azt mondták, hogy ő nem is apostol. Vádolták őt, hogy nem jó rétor, esetlen a beszéde. Vádolták, hogy testi ember. Megígért, hogy elmegy Korintusba, és utána mégsem ment el, mert ő máshova ment. És azt mondták a korintusok, ez egy testi ember. És Pál itt megvédi ebben a részben az apostolságát. Megvédi. És itt is ez egy üzenet. Testvérek, nagyon fontos megvédeni az Istentől kapott státuszodat. Hogy te Isten gyermeke vagy. Meg kell védeni az Istentől kapott életet, amit adott neked a Krisztusban. Ezt meg kell védenünk. Meg kell védenünk a családot. Meg kell védeni azokat a dolgokat, amit az Isten nekünk adott. Őriznünk kell. És ez a sónak a feladata. Szoktuk mondani, hogy a só megízleli az ételt, mi keresztények megsózzuk a földet, az életet, de arról nem beszéljük, hogy a só, az tart is. A sót azért is használták, hogy megmaradjon a hús, ne romoljon meg, és nekünk sónak kell lenni, amit az Isten nekünk adott, értékeket, kinyilatkoztatásokat, szellemi ajándékokat, feleséget, gyermeket, családot, munkahelyet, ezt őriznünk kell. Meg kell védenünk, mert testvéreim, csodálatos az Isten nagyságáról beszélni, és nagyon jó, de azt ne felejtsük el, hogy van nekünk egy vádolónk, aki ott van a sarkunkban, és állandóan arra törekszik, hogy belénk marjon, megraboljon, kifosszon, örömtelenné tegyen. De áldott legyen az Isten, hogy van szabadítás. Az ellenségnek a szavait szeretném most felolvasni, amit az Isten a szívemre helyezett. A sátánnak a hamisság, amikor itten Pál beszél, hogy erődítmények lerombolása, ott az erődítmény szó azt jelenti, hogy erősség. Károliban erősségnek van fordítva, a református fordításban pedig erődítménynek. A görögben pedig azt jelenti, hogy olyan valami, egy érvelés, egy erődítmény, egy olyan állásfoglalás, ami mélyen belegyökerezik az embernek az elméjébe. Tehát az ellenségünk olyan gondolatokat akar belénk gyökerezni az ő beszédével, mikor súg, hogy utána az erődítmény legyen számára. És a gonosznak elég az, ami gondolatvilágunkban egy talpalatnyi hely. És az olyan, mint amikor a gyönyörű almába egy kukac belemegy, és belülről kezdi rágni a gyümölcsöt. Ilyen a sátántól jövő gonosz beszéd. Például ilyenek. Az ellenség elhiteti veled, hogy soha, de soha nem fogsz megszabadulni megrögzött bűneidtől, amire már nagyon régóta vágysz. Forgolod bizonyos dologban, és azt mondod, már nem megy. Nem tudok, képtelen vagy. Igazad van, de ez a sátánnak a beszéde. Vagy méltatlan vagy az Isten kegyelmére. Mert valamit olyan tettél, amiért nagyon szégyeled magad. Vagy nem próbáltad elég keményen, ellenállni, nem böjtöltésokat, nem imádkoztásokat, nem vagy eléggé szent. És ez egy erődítmény az elmébe, a szívbe. Vagy az, hogy hamis keresztény vagy, mert az elméd tele van gonosz gondolatokkal. Nem változtál semmit, Isten pedig már elvesztette a türelmét a folytonos hullámzásod miatt. Tehát Isten beléd fáradt, magyarul. Értitek, hogy mennyire istentelen mondatok ezek? Mennyire sátán, mikor Izrael szentje soha nem szúnyad. Izrael őrizője mindig őrzi az övéit. Értitek? Nem fárad beléd az Isten. Ő nem ember, hogy elfáradjon. Ő nem ember, hogy azt mondja, hogy jaj, már mit csinált ez a gyerek megint, hagyom az egészet. Ő nem ilyen. Féltő szeretettel van irántad. Nagyon szeret. Megkísérle a gonosz, lerombolna a házasságodat azzal, hogy rábeszél, nem tudsz tovább kitartani abban a kapcsolatban, amiben vagy. Csak akkor, hogy ha házastársad megváltozik. Lelki gondozásban találkoztam ilyennel. Nem bírom. Csak ha ő megváltozik. És mikor ezt a mondat elhangzik általában, akkor tudom, hogy hol a probléma. A sátán becsap bennünket, hogy a másiknak észrevegyük a hibáját. És ami előszokott jönni, hogy ó, te jobb keresztény vagy, mint aki melletted ül. Te jobb vagy. Vagy olyan is van, hogy ne vizsgáld magad annyira, ne foglalkozz olyan sokat a bűnnel. Ne figyeljünk oda az ördög érvelésére, testvéreim. Ha egyszer Krisztusnak odaadtuk a szívünket, ha egyszer bűneinket megvallottuk, ha egyszer oda tettük a golgotai keresztre, mindazt, amit elrontottunk, ami miatt bűnösnek éreztük magunkat, rádöbbentük, hogy Isten nélkül éltünk, és ezt kimondtuk, megvallottuk, letettük a kereszt tövébe, kértük a vérét a Jézusnak, hogy azt moss el, az el van mosva. Halleluja! És akit a fiú megszabadít, az valóságá szabad. És ilyenkor lehet mondani, hogy távozz tőlem. Semmi közöm hozzád, amikor jönnek ezek a vádoló beszédek. Bele akarnak lépni az elménkbe. Hát hányszor halljuk a világban? Rajtam már az Isten sem tud segíteni. Hát ez mennyire ördögi praktika egy ember elméjébe, ami belegyökerezik a gondolatvilágába, szívébe, az akaratába, és megbénítja az embert. Rajtam már az Isten sem tud segíteni. Általában depressziósok, mélyen anyagilag élő emberek szokták ezt használni, ezeket a gondolatokat. És nem igaz, mert a Krisztusnak van hatalma minden embert kihozni a mélységből, legyen az lelki, anyagi, vagy bármilyen mélység, neki van hatalma. És neked is, akármiben vagy most itt, én nem ismerem a ti életeteket, de az Úr tudja, jön a te szabadítod. Várd és meg fog szabadítani, amire már régen vársz, és valóban szabad leszel, és fogod mondani, hogy halleluja, szabad vagyok, elvégezte az Úr. Tudom, miről beszélek, mert én ezen átmentem. Átmentem a vádoláson, amikor vádolt a gonosz, de áldott legyen az Isten, hogy megmutatta az Isten a kivezető utat, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus, amikor kísértésben volt, Isten igéjét használta, hogy meg van írva. Nekünk is ezt kell használni. Meg van írva. Ez a mi erőnk. Ez a mi fegyverünk. Pál apostol hogy védte magát? Úgy, hogy ismerte a mindenható Istent, és az Isten ismeretének a világosságában, az imádság által rombolta le az emberekben azokat a gondolatokat, amit az Isten épített fel a korintusi gyülekezetben és a hamis apostolokban. Az Isten ismeretével rombolta, és imádsággal, és nekünk is. az igazság tesz szabadokká bennünk, amikor megismerjük az Istennek az igazságát, amikor lelepleződik Krisztus teljesen a szívünkben, amikor teljesen lelepleződik Krisztus jellemvonása, a kegyelme, a hatalma, a szeretete, a hosszú tűrése, amikor ez lelepleződik a szívünkben, akkor nem tud mit tenni a sátán velünk, mert tudunk hivatkozni, hogy megvan írva, hogy Isten szeretete széles, hosszú, magas, mély, le van írva, Isten szeretete nem választhat el engemet, se halál, se jelenlévő, se sátán, semmi erő, nem választhat el engem az Isten kegyelmétől és szeretetétől. Értitek, hogy mit jelent, hogy megvan írva? Megvan írva. És ha erre ráállunk, a mindenható meg fog bennünket jutalmazni azzal, hogy megszabadít bennünket. Befejezésül szeretném még azt az igét felolvasni, amikor Pál azt mondja, hogy tudom, hogy kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra, vagyis a hitet, az üdvösséget, amit Krisztus adott Pálnak és neked, meg kell őriznünk arra a napra, amiről úgy énekeltünk, hogy nem sokára visszajön, és várjuk. És mit hoz nekünk akkor az Isten? Mindenható. Krisztus a kegyelmét hozzá nekünk. A reménységünk lesz valóság. Eljön értünk, és magához vesz. Mert Krisztus tele van kegyelemmel és irgalommal az övé felé. És aki nem így van Krisztussal, aki nem az ő kegyelmében hisz, nem az ő királyságában hisz, nem az ő megtisztító vérében, erejében bízik, azokon Isten haragja marad ezen a földön. És én hiszem, hogy amikor visszajön az Úr Jézus, talál bennünk hitet, talál bennünk reménységet, talál bennünk szabadulást, mert kapcsolatunk van vele. Adja meg az Úr, hogy valóban élő kapcsolat legyünk az Úrral, mert aki a saját fiának nem kedvezett, és miattunk odatta, mi módon ne ajándékozna nekünk mindent. Mindent vele együtt. Minden testvérem, minden a miénk. A Krisztus, a kegyelem, a bűnbocsánat, a gondviselés, az örök élet. Ha elestünk, fölállhatunk, minden a miénk. Minden. És ha van füled, akkor hallja, mit most neked a lélek. Jön a te szabadítod. Amen.